Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kultúrát mindenki számára elérhetővé, vonzóvá kell tenni, hiszen így válhat az élet mindennapi részévé, mondta Hankó Balázs leendő kultúráért és innovációért felelős miniszter a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjainak átadóján a Pesti Vigadóban. A miniszter kiemelte, hagyományaink és kultúránk, identitásunk, létezésünk legelemibb alkotója, így misszió a nemzeti identitás megőrzése és a magyar kulturális élet érték közvetítő szerepének megerősítése. Emlékeztetett, az akadémia küldetése a magyar kultúra megtartása, támogatása, vonzó képessé tétele napjainkban is. Önöknek támogatni, erősíteni szükséges kultúránkat, amely egyben tesz minket magyarra, tart meg minket magyarnak, köt bennünket eredményünkhöz, hagyományainkhoz és biztosít alapot Európa kulturális gyökereihez. Magyarország meghatározó szerepet kap a nemzetközi olimpiai mozgalom megújulásában, mivel most Shanghai mellett Budapest rendezi az új modern, úgynevezett városi sportága kvalifikációs versenyeit az idei párizsi ötkarikás játékokra, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tercevezető a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetői mellett 6 olimpiai bajnokot is fogadott, majd arról számolt be, hogy hétvégén a Párizsi olimpiára kvalifikáló versenyek zajlanak Budapesten az úgynevezett városi sportágakban, amelyekkel a nemzetközi olimpiai mozgalom próbál megfelelni az új idők új kihívásainak. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség emberkereskedelem és kényszermunka, valamint életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki prostitúcióra kényszerített, majd életveszélyesen bántalmazott egy 17 éves lányt. A főügyészség által pénteken az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a férfi 2023 áprilisában Karcagon ismerkedett meg a rendezetlen családi körülmények között élő lánnyal. Közös kábítószerfogyasztás után a férfi arra akarta rá venni a lányt, hogy a négyes főúton legyen prostituált, amit a lány visszautasított. Ekkor a férfi többször pofon vágta és további bántalmazással fenyegette meg, ezután a lány 2 napig prostitúciós tevékenységet végzett, a bevételt pedig átadta a férfinak. Később a férfi a volt élettársát és a lányt is arra akarta rávenni, hogy Németországba menjenek vele, és ott végezzenek prostitúciós tevékenységet, ezt mindketten visszautasították. Robbanó szerkezettől halt meg egy 9 éves cseh gyerek Horvátországban, az apát letartóztatták közbiztonság elleni súlyos bűncselekmény vádjával, közölte a Zadar megyei rendőrség. A 46 éves férfi és családja turistaként tartózkodott az országban. Szerdán ellátogattak Nin környékére, ahol a tiltások és a szemmel jól látható angol és horvát nyelvű veszélyjelző táblák ellenére bementek egy aknamezőre. A 9 éves gyermek talált egy robbanó szerkezetet, amelyet magával vitt, az apa pedig személyesen tette be a gépkocsijukba. Nem sokkal később az autó meghibásodása miatt leálltak az útszélén, a gyermek pedig kivette a kocsiból a robbanó szerkezetet, amely abban a pillanatban aktiválódott. A robbanás következtében a gyermek a helyszínen életét vesztette, 2 nő súlyosan, egy férfi pedig könnyebben megsérült. Elesett 2 újabb izraeli tartalékos katona a gázai övezet középső részén, jelentette az izraeli hadsereg szóvivője pénteken. A 25 és 27 éves tartalékosokat csütörtökön a gázai övezet középső részén egy ellenük kilőtt páncéltörő rakéta ölte meg, amely megsebesített további 5 katonát, 3-at közülük súlyosan. Az egyik elesett katona az 1992-ben Barcelonában első izraeli férfiként olimpiai érmet szerző Orenz Majda cselgáncsozó fia. A háború kezdete az iszlamista Hamas október 7-i terrortámadása óta. Az izraeli hadsereg 664 katonája esett el, közülük 312-en a gázai szárazföldi hadművelet október közepi kezdete óta vesztették életüket. A légierő csütörtökön megsemmisítette az iszlám dzsihád terrorszervezet rakétakilövő állomásait a Han Yunisi humanitárius övezetben. A hadsereg szóvivője hangsúlyozta, hogy a légicsapás előtt sok erőfeszítést tettek annak érdekében, hogy csökkentsék a civilek bántódásának kockázatát. Végül az időjárásról. Holnap egy hideg front érkezik, élénk erős északi északnyugati széllel, erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, zivatarok, néhol hevesebb viharok is lehetnek. Északnyugaton és nyugaton már valamelyest mérséklődik a hőség, ezeken a tájakon 28-32 fokig érkezik, máshol viszont még 33-38 fokot mutathatnak a hőmérők. Híreinket hallották.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Abba Tribute Show az Egri Bárban július 5-én 21 órai kezdettel.
Jegyek várhatók a Liceum előtti pavilonban vagy online a jegy.hu-n.
Negyvennegyedik Halálka Fesztivál Egerben június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Öko Kaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Első Pesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A június 15-én záruló Magyar Mozgókép Fesztiválon átadták a Magyar Mozgókép díjakat és az életműdíjakat. A Semmelweis lett a legjobb játékfilm, Koltai Lajos a legjobb rendező, Bezerédi Zoltán a legjobb férfi főszereplő. Életműdíjat kapott többek között Piros Ildikó színésznő és Dejmanik Tamásné fénymegadó. Ingyenesen lehet nézni japán minisorozatokat a Japán Online Filmfesztivál keretében. Ma kezdődik a Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválja. Holnap lesz a Múzeumok Éjszakája, és Kordos Szabolcs budapesti legendák és legendás budapestiek nyomába eredt nagy sikerű könyveiben, az Egy város titkaiban, valamint a folytatásban az Egy város újabb titkaiban. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Mint ahogy arról múlt heti adásunkban is beszámoltunk, június 12-e és 15-e között rendezték meg a Mozgót, a Magyar Mozgókép Fesztivált Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban. 5 fős szakmai zsűri értékelte a versenyben lévő filmeket, melynek elnöke Ternovszky Béla volt. Összesen 22 kategóriában osztottak ki magyar mozgókép díjakat. A Semmelweis kapta a legjobb játékfilmnek járó díjat, a legjobb rendező pedig annak alkotója Koltai Lajos lett. Breyer Ádám, a Lefkovicsék gyászolnak rendezője bizonyult a legjobb első filmesnek, a Bolondistók pedig a legjobb tévéfilmnek járó elismerést vihette haza a Veszprémi Petőfi Színházban tartott szombatesti gálán. A legjobb női főszereplő díját Törőcsik Franciska vehette át a Cica Verzumban nyújtott alakításáért, míg a legjobb férfi főszereplő díját Bezerédi Zoltán kapta a Lefkovicsék gyászolnak főszerepéért. Idén először ítélték oda a legjobb producer díját melyet Zákonyi S. Tamás kapott a Nemzet aranyai című dokumentumfilmért. A közönség is a Nemzet aranyai című filmet találta a legjobbnak, a diákzsűri a Kojot négy lelke című filmet díjazta. A diátadó után először Koltai Lajost kértem mikrofon elé, aki a Semmelweis című filmet dirigálta, ami a legjobb játékfilm és legjobb rendezői díjon felül besöpört még négy elismerést. Mészáros Blanka lett a legjobb női mellékszereplő, Gáfi László a legjobb férfi mellékszereplő, Pacsai Attila a legjobb zeneszerző, és Peter Sparrow a legjobb díszlettervező. Tehát igazi díjeső érte a Semmelweist, s Koltai Lajos mégsem volt maradéktalanul boldog.
Legjobb rendezőként ön nyerte a díjat, igen, valamint a legjobb film is, igen, a Semmelweis lett. Én úgy vettem észre, hogy nagyon sajnálta, hogy a két főszereplője, Nagy Katica és Vecsei H. Miklós nem kaptak színészi díjakat.
Igen, ez engem nagyon bántott, azt hiszem úgy kell mondanom, hogy megütött. És azért azonnal, hogy fölmentem egy következő díjra színpadra, és a sajátomért mentem egyébként, hogy rögtön tudtam azt mondani, hogy ez így méltatlan. Ez nem azt jelenti, hogy készségben vonom a zsűrinek a képességét, hanem hogy méltatlan volt számomra, mert olyan magas színvonalú a színjáti játék, ami a legmenőbb amerikai filmekben van csak.
Igen, csak ugye nincs könnyű dolga a zsűrinek, mert hiszen nagyszerű színészeket díjaztak, és ezzel nem akarom kisebbíteni.
Ja nem persze, nem, erről is szó nincs, hogy én azt kifogásolnám, hogy azok kapták, hát persze. Csak most féltettem őket, mert olyan közel vagyunk egymáshoz, olyan szerelembe élünk, szó szerint, hogy nagyon bántott akkor, hogy most kezdődik ez a mérlege, igen, most kezdődik, pont nálunk, igen, nálunk kezdődött. És hát persze megvan az áram, hogy megkapom a legjobb rendet, megkapjuk a legjobb filmet, az egy nagyon súlyos dolog, díjban. Tehát akkor nyilvánvalóan valamit el kell tőlünk venni. És ez meg is történt. Most a gyerekekkel beszéltem, megöleltek egymást, és azt mondták, hogy tanár úr, ez nagyon jól van így, most már ülepedik bennük ez a dolog. De ehhez nekem segíteni kell. Ezért mondtam, hogy ez egy közös díj, az enyém most, mert ez most mindenki.
Ez a szép, hogy tulajdonképpen a közönségtől már megkapták előbb is a díjat, hiszen elképesztő érdeklődés volt a film bemutatása után. Nagyon sokan látták, és nagyon nagy
sokan látták, és olyan, tehát tegnap előtti közönségvetítés itt lent, hát így simogatott mindenki, jöttek, hogy köszönjék meg. Sokan most nézik csak meg. De még mindig moziba van a film november óta. Ilyen nem fordult elő.
Szerintem nagyon fontos az, hogy ugye tudjuk, hogy Semmelweis Ignáznak az élete eléggé tragikus volt.
A vége.
De ez a film nem ezzel foglalkozik, hanem azzal foglalkozik, amitől világhírű lett. Meg kell mosni a kezünket.
Egy nagyon pici dolog, de egy nagyon nagy dolgot csinál. Ez olyan, mint az életünkben egyébként, minden úgy történik ma is, hogy iszonyú pici dolgok történnek, és közben iszonyú nagy. Egyszerre. És ilyen az ember élete, hogy együtt van a nagyon kicsi, meg a nagyon.
Rögtön tudták az elején, hogy 1847 Bécs.
Akkor játszunk. Akkor történt,
igen,
a felfedezés.
Csak ezt fogják megjelenni.
Igen, mert hogy akkor történt a nagy dolog. És mi erről akartunk beszélni. Ez a legszebb folyamat a filmben, hogy jön rá valaki valamire, és hogy hajtja végre azt, amit akar. Hogy mindenára meg akartad a titkot találni, hogy miért halnak meg ennyi fertőzést. Dehogy fertőzés. Ennek oka van. Hol az a? Benne van a testbe. Hát ez a legnehezebb. Be kell menni. Miért? Ez egy nagy dolog, hogy valaki ezt megmeri csinálni. Pont a boccolástól haltak meg. Anélkül meg nem lehetett megtalálni a titkot. Egyszer ellentmondott egymásnak a két dolog.
Mit gondol, mi az igazi nyitja ennek a nagy sikernek?
De elképesztő, hogy egy ilyen hőst tudtunk találni, aki különképpen követhető hős. Azért megy mindenki moziba, ez régen is így volt, hogy olyan hős találnak, akiről valamit le tudnak olvasni. Hogy legalább odáig eljusson egy ember felismerésbe, hogy Jézus, ez majdnem olyan, mint az én életem. És várja a választ a filmtől, hogy hát, ha most végre hall egy olyan mondatot, amit ő tud használni a saját életet. Ezért mennek be a moziba, a hősöket keresik továbbra is, és a Semmelweis egy igazi, követhető hős, aki elszánt magát, átmegy az akadályok tetején, és eléri azt, amire ment. Mindig azt mondja, hogy az ösvény van, és az ösvény végén, ha ilyen pici a lámpa, de ott van, azt el kell érni. Az iszonyú munka. És hogy eléri. És ez egy példa annak, aki közben föladja, rengetegen adják föl, azt mondja, hogy na, ezt nem csinálom tovább. Ez egy pillanatra nem érdekelte. A szerelem se semmi, csak a cél. És ez egy nagy dolog. Ezt követni, ezt látni, ez egy jófajta példa. Ezért már érdemes bemenni. Ezért visszamegy másnap. Mondják, hogy tínédzserek beszélgetnek a moziba, és azt mondják, hogy te egy, annyi minden van, ezt meg kell nézni még egyszer.
Koltai Lajost, a Semmelweis című film rendezőjét hallották. Abramovicsék gyászolnak című film is komoly elismeréseket kapott a Magyar Mozgókép Fesztiválon. A rendező Breyer Ádám lett a legjobb első filmes rendező, Bezerédi Zoltán pedig megkapta a legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést. A színészt kérdeztem.
Te egy boxedzőt játszol, aki szigorú, de ugyanakkor melegszívű, érző, nagyon-nagyon kedves személyiség. A gyerekek szeretnek boxolni, van egy feleséged, Márági alakítja, és azt gondolom, hogy nagyon szép, jó házasságban éltek ti. A feleséged fantasztikus személyiség, és hát van egy intenzív kapcsolat a fiával, unokájával, akiről kiderül ugye, hogy Izraelben élnek.
Tudni kell, hogy a Zsuzsa a feleségem zsidó, én nem vagyok zsidó, és ő zsidó vallású, de nem tartja a vallását miattam.
Azért kell ebben a filmben beszélni arról, hogy ki milyen vallású, mert ez egy elég fontos szelete a filmnek. Nem kizárólag, és nem csak ezért érdemes megnézni, de azért ez egy komoly vonulat ebben a filmben.
És akkor meghal a feleségem váratlanul, és haza jön a fiam eltemetni, és sívát tartani. Ez egy zsidó szertartás, egy hétig a halott lakásában összejönnek, megemlékeznek rá, és hát ez az én lakásom. És én csak úgy vállalom, hogy jöjjön sivát tartani, ahol hozza az unokámat is, akivel nekem van ugyan kapcsolatom, nem túl sok kapcsolatom, de van, és hogy közelebb kerüljek, ez a feltételem. És akkor innen indul a konfliktus sorozat.
Azt tudjuk, hogy nem vagy jó kapcsolatban a fiaddal.
Igen, cserben hagyott engem. Én úgy éltem meg. Ez egy bonyolult, mert látszólag arról szól, hogy mennyire toleránsaknak kell lennünk egymás hitével kapcsolatban. De bonyolultabb egy kicsit, hogy milyen nehéz egymást szeretni. Hogy mennyire nem egyszerű történet, hogy szeretjük egymást általában. Ez egy konfliktusokkal, mindenféle akadályokkal teli tűzdelt folyamat, és itt aztán nagyon éles a határvonal.
A fiúnak is megvan a maga olvasata, hogy miért is kellett neki elmenekülni.
Mind a kettőnek igazsága van. Mind a kettőnek igazsága van. Általában a jó film vagy jó színdarabnak az a titka, hogy mind a két félnek igaza van, csak egymáshoz képest nem stimmelnek.
Az egyik legnehezebb dolog a belátás, hogy tudjak engedni az igazságomból.
Igen.
Azt feltételező, hogy bele tudok helyezkedni a másikba.
És mind a kettő ezért egy idő után megpróbálja, csak ez is nagyon nehéz. Tehát maga ez a folyamat, ez egy nagyon nehéz folyamat. Tulajdonképpen azért szerethető film, és azért szerethető benne mindenki, mert mindenki jót akar. Csak teli van konfliktusokkal ez a jót akarás.
A két ember, úgy értem, az apa meg a fiú maguktól is közeledhetnének egymáshoz, lehet, hogy előbb-utóbb ez meg is történne, de van két segítő, ez a két gyerek, a 6 éves meg a 14 éves. Fantasztikus szerepük van, és tényleg nagyon fontos katalizátorok. Sok-sok görcs feloldásában, a konfliktusok helyrehozatalában.
Ők a kommunikációs felülete a két felnőttnek. Tehát mindazt, amit nem tudnak egymással kibeszélni, vagy nem jól kommunikálnak, azt oldalirányba ki tudják beszélni, vagy meg tudják beszélni, és akkor ilyen kerülő úton jön létre a kapcsolat.
Hogy talált meg téged Breyer Ádám, a rendező, ehhez a szerephez?
Ez egy csodálatos történet. Az ismerettségünk az korábbi. Én 1990 környékén forgattam az Ördög vigye című filmet, amiben az Ádám apukája, a Tamás, a Breyer Tamás, volt a berendező. És volt egy olyan jelenet, amikor én bekattanok, meghívnak, hogy szereljek meg egy fürdőszobát, ehelyett én szétverem. És hát erre keresni kellett egy fürdőszobát, és a Tamás fölajánlotta a saját fürdőszobájukat, amit aztán rendbe hoztak, tehát cserébe kaptak egy új fürdőszobát, de hát jött az a pillanat, amikor kimentünk a Tamásékhoz, én vettem egy nagy kalapácsot, és a fürdőszobájukat ripityomra törtem, és az Ádám akkor volt 9 éves, és ez neki nagyon tetszett. Szóval azt gondolta, hogy a filmezés az ez. És mi nem is nagyon találkoztunk közben, és akkor egyszer csak fölhívott, hogy készülne egy filmmel, beadja a pályázatot az inkubátor programra, aminek ha lehet, akkor én lennék a főszereplője, és hogy csinálna velem felvételt. Aztán elmaradt ez a felvétel, de aztán fölhívott, hogy megkaptuk a pénzt az inkubátor programra, és akkor elkezdtünk beszélgetni a filmről, elkezdtünk castingolni, És tulajdonképpen egy fél év, három-négy év előkészület után leforgattuk 23 nap alatt a filmet.
Kellett-e tudnod boxolni?
Kellett. Nem is boxolni, hanem box edzőnek lenni. Az más technika. Ezért lejártam a Kőbánya esébe a Kovács Marcsi világbajnokhoz boxolni, és akkor alapütéseket is tanultam meg azt, hogy hogy kell fogadni más technika. Úgyhogy érdekes, izgalmas küzdelem volt. Nem az első az életemben, mert egy másik film, az Istálló című filmben már boxoltam, és akkor is lejártam boxolni, tehát nem voltam nagyon kezdő.
Kellett-e még mást is megtanulni ehhez a filmhez?
Hát, igazából egymáshoz közlekedni. Tehát nekem az Ádámhoz, az operatőrhöz, a Dévényi Zolihoz, a partnerekhez. Hát szerencsém volt, mert végülis a Szabó Kimmel Tomi játszotta a fiamat, aki, azt szokta mondani ő maga, hogy rajtam nőtt föl, mert ő kaposvári, és ő akkor volt gyerek, amikor én kaposvári színész voltam, és akkor ő az én előadásaimat látta, mint rendezőként, mint színészként, és hát én egy idol voltam számára. De a gyerekeknek is az, mert hát a korosztályom, ugye én mégis egy idős ember vagyok hozzájuk képest, de nagyon helyes volt mindenki, tehát nagyon jó kapcsolat alakult ki. És a Máregéval meg már nem először játszottunk ilyen férfeleséget filmbe, úgyhogy könnyű volt. Ahogy én láttam, az elkészült filmben nagyobb lett a szerepem, mint ami írva van. Ez Ádám érteme. Tulajdonképpen, mint színész, az ember rengeteg ajánlatot kell tegyen egy ilyen forgatáson, és akkor a rendező a vágóasztalon, a vágóval összerakja a legjobb pillanatokat, ritmizálja, függ attól, hogy mennyi ideig mutat egy arcot, mikor rövidebben mutatja, mikor nem azt mutatja, aki beszél, stb. Tehát ez a rendező dolga, hiszen mi fölveszük innen, onnan, amonnan. Nagyon sok arcot vágott be tőlem, ez olvasva nincs. Ez az ő találmánya. Valószínű megtetszett az, amit én csináltam, és elég sok ajánlatot tehettem neki, tehát válogathatott belőle. Így egy nagyon meghatározó főszerep lett a filmben az én szerepem.
A Lefkovicsék gyászolnak című film főszereplőjét, Bezerédi Zoltánt hallották.
Mozgókép Fesztiválon a szokásoknak megfelelően életműdíjjal ismerik el kiemelkedő filmes alkotók pályáját. Az idén Elek Judit filmrendező és forgatókönyvíró, Piros Ildikó színésznő, Gulyás Buda operatőr, Selmeci György zeneszerző és Dejmanik Tamásné fénymegadó részesültek a díjban. Közülük kettőt, Piros Ildikót és Dejmanik Tamásnét kértem mikrofon elé. Piros Ildikó az egyik életműdíjasa az idei Mozgóképfesztiválnak. Számítottál-e rá, Ildikó?
Én soha nem számítottam a kitüntetésekre. Én csináltam az életemet, játszottam, filmeztem, természetes volt. Soha nem vártam elismerést. Nagyon sok van, és mindig váratlanul ért, és ez is nagyon váratlanul ért.
Ugye te színházban is szerepelsz, meg a filmeken is. Nyilván itt a filmes pályafutás, ami lényeges egy ilyen mozgóképfilmfesztiválon is, az is nagyon jelentős volt neked.
Igen.
Számodra élvez prioritás? realitást a film, vagy inkább a színház?
A filmezés az egy egész más műfaj, mint a színpadi jelenlét. Ugye az estével elszáll a színpadon a szó, és újra kell teremtenünk mást, még ha az 225-ször játszott 5 évig a darabot, akkor is. Amíg a film, amikor megcsináljuk, nagyon kell bíznunk színészeknek, mindenki, aki körülöttünk van, a világosítókba, az operatőrbe, a rendezőbe, amikor rábólintanak egy jelenetre, hogy sikerült, hogy vége, hogy ennyi. Mindig azt mondják, ennyi. És tulajdonképpen egy olyan fantasztikus műfaj a film, hogy nem tudjuk a végeredmény, mi színészek. Mit csináljuk, ahogy gondoljuk, meg ahogy irányítanak minket. A filmben magában benne vagyunk, azt nem látjuk úgy át. Míg a színpad, az tólig megy, ugye? 7-kor elkezdjük, összerakjuk a próbákon. Egész más műfaj a kettő, és ezért nagyon izgalmas, hogy most életműdíjat kaptam, mert tényleg 16 évesen voltam először gép előtt, és ugye 18 évesen már filmeztem, ha nem szoktam hazudni. Kárpáti Gyurinál, tehát érettséginél, még nem voltam főiskolás, és végkísérte az életemet a film, és nem is vettem észre. Mindig megkérdezik, milyen volt filmezni? Mondom, természetes volt. Olyan volt az életünk, hogy a színházban próbáltunk, játszottunk, és éjszaka forgattunk. És egész életemet ezt megcsináltam, több mint 50 évig, és egyszer csak jön egy életműdíj. Valami olyan csodálatos, nem? Ezek mind ajándékok.
Ugye az Abigail, az neked így az alfa. Nagyon fontos kiinduló pont, nagyon-nagyon fontos szerepet. Az egész ország addig nem ismert meg, na akkor aztán egészen biztosan a Szabó Magda művéből készült tévéjáték filmsorozatban.
Megvolt az oka, mert egy nemes mű, ugye a Szabó Magdáé egy fantasztikus filmrendező Zsuzséba kezébe került, és egy tökéletes szereposztást hozott létre. Sajnos majdnem mindenki már elment ebből a filmből, meghaltak.
Baras Dezső, Básti Lajos.
Mindenki. Balázs Avizsra is volt most az utolsó. De az Abigail, ha 48 évig végkísérte az életemet, akkor én tartozom a Szabó Magdának, és azért csináltam egy önálló estet, és 70 éves koromtól már csak azt csinálom. Nem társulatban vagyok, hanem csak avval. Nekiállítok emléket, 100 perccel, de az nem az az Abigail, tehát nem a film, hanem a Szabó Magda titkai, és a Piros Ildikó titkai.
Az Abigail mellett mi az, amit még nagyon kiemelnél, ami neked nagyon fontos volt, mint filmszerep?
Az összes filmszerepem, a színész arca változik. Tehát ugye kicsi koromtól, ahogy elindultam, végig a filmek rögzítik a rögzített képen, ahogy változik, érik az arcom, stb., és annak megfelelőt játszom, tehát én azt gondolom, hogy ennél szebb nem történhetett velem, mint hogy ez rögzítve van. Én nem emelnék ki semmit ebben a pillanatban, hanem ezt a folyamatot, ezt a folytonosságot, egész a lecsengésig, mert már nem tervezek semmit. Tehát ilyen, hogy filmezni, ez sose volt úgy álom. Tehát én azt gondolom, hogy az egészet kell nézni, és most az egészet ünnepelték, és én azt gondolom, hogy ez így van jól.
Dejmani Tamásné fénymegadó. Most kaptál egy életműdíjat ezért a nagyon különleges szakmáért, ami így a kívülállók számára egy kicsit olyan kérdőjeles, hogy tulajdonképpen mit jelent ez? Mit jelent az, hogy fénymegadó valaki?
Az én számomra is egy titok volt ez az egész, és teljesen véletlenül kerültem a szakmába. Ezt úgy értsd, hogy felvettek az egyetemre, és nyári munkásként elmentem a laborba, és beleszerettem a dologba. Egy rendkívül sokrétű dologról beszélünk. Az operatőrnek gyakorlatilag a munkáját egészítem ki annyiban, hogy például, hogy jobban mindenki értse, mondjuk ő azt mondja, hogy egy éjszakai felvételt szeretne, ami kékes holdfény legyen. Most ezt a kékes holdfényt, ezt gyakorlatilag én adom hozzá. A színeket fokozom, illetve az az elképzelése az operatőrnek, hogy kicsit olyan színtelen legyen, hogy ne legyen olyan színes. Akkor kiszedem a színeket belőle, mindezt abszolút a szememre hagyatkozva, és a fényeket variálva, illetve csökkentve a színes szűrőket, így érem el. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan szakma, ami vizuális élményt fokoz. Tehát azt mondják, hogy legyen egy aranyló naplemente. Akkor azt létre kell hozni, mert nyilvánvalóan esetleg a forgatás során ez nem tud olyan erőteljes lenni. És akkor ezt lehet fokozni.
Tehát tulajdonképpen trükközni kell. Jó ez a szó ide?
A trükközés nem igazán, inkább azt mondom, hogy fokozni, illetve megváltoztatni. Egy kicsit. Először én is elolvasom a forgatókönyvet, eleve megmondják, hogy ez egy vígjáték, ez színes legyen, tarka legyen, vagy ez legyen egy kicsit visszafogottabb, színtelenebb.
Változott-e a munkád a hosszú évek során, mert ugye ma már a digitális technika gondolom rettentő sokat tud segíteni,
igen,
mondjuk a képen.
Igen, ez így igaz. A digitális technikával rendkívüli módon ez egyszerűsödött, tehát egy gombnyomással meg tudják azt csinálni, amin én egy hétig dolgoztam, hogy elérjem azt a hatást.
Meddig volt a fénymegadás, az a hagyományos módon? Hagyományos,
én 50 évet csinálom ezt, az utolsó 10 évben ment ki ez fokozatosan. Ma már Magyarországon is nincs is szerintem olyan vetítő, ahol filmszalagot tudnak vetíteni.
És te most mit csinálsz? Most
én nyugdíjas vagyok, és őszintén úgy érzem, hogy a film aranykorába vettem részt. A film alatt azt a hagyományos celluloid szalagot értem. Mert ott még egyszerűen mindent ki kellett kísérletezni, megpróbálni. Tehát egy abszolút olyan munka volt, aminél érezhetted, hogy te magad csinálod, te találod ki. Tehát igazából a digitális technikát én ezért már nem is akartam csinálni. Tehát úgy éreztem, hogy azért 50 év után már igazán abba hagyhatom a dolgot, és így is tettem.
Azt meg tudod mondani, hogy összesen hány filmet segítettél a fénymegadásoddal?
Először elkezdtem írni, de azt hiszem, hogy 160 valahánynál abba hagytam.
Voltak kedvenc filmjeid, vagy mindegy volt szakmai szempontból?
Nem tudnék kiválasztani, hogy azt mondom, hogy fú, ezt, mert mindegyikbe egyszerűen belevetettem magam. Nekem a legnagyobb dicséret az az, amikor azt mondja egy operatőr, hogy tudod, hogy én szeretem, és én meg tudom, hogy ő hogy szereti. Mindet szerettem. A szakmát szerettem.
A Magyar Mozgókép Fesztivál idei életműdíjasait, Piros Ildikó színésznőt és Dejmani Tamásné fénymegadót hallották. A magyar filmek után a japán filmek világába is belekóstolhatunk. Az ingyenes online japán filmfesztivál keretében július 3-áig két egyenként 10 részes, izgalmas mini sorozatot nézhetünk meg, választható magyar vagy angol felirattal. A Rikou című sorozat felemelő dráma olyan emberekről, akik soha nem adják fel. Egy hagyományos japán lábbeliket, Tabi Zoknika gyártó cég futócipőket kezd kifejleszteni. A történet a nehézségekkel küzdő cégvezető és egy sérülés miatt a válságba került hosszú távfutó együttműködését követi nyomon. A főszerepben Yakusho Koji, Japán egyik vezető film és televíziós sztárszínésze látható, aki a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjra is jelölt Tökéletes napok című filmjéért a Cannes-i Filmfesztiválon 2023-ban a legjobb színésznek járó díjat nyerte el. A főhős fiát a Netflix Alice in Borderland című sorozatának sztárja Yamazaki Kento alakítja. A sorozatot 2018-ban a Shanghai International TV Fesztiválon a legjobb külföldi tévésorozat díjára jelölték. A másik tévésorozat a népszerű japán sorozatrendező Fukuzawa Katsuo nagy sikerű munkája. A Downtown Rocket megható dráma egy japán kisvárosi gyárról, amely felveszi a harcot a nagyvállalatokkal szemben. A gyárat egy olyan férfi veszi át, akinek egyszer már nem sikerült rakéta hajtóművet fejlesztenie. A hazájukban nagy ismertségnek örvendő színészek játsszák a főbb szerepeket. A sorozatot az Asian Television Awards-on a legjobb drámai sorozat díjra jelölték. A Tokiói Nemzetközi Drámafesztiválon pedig elnyerte a legjobb sorozat, a legjobb színész és a legjobb producer díját. Ma kezdődik, és június 29-éig tart a Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválja. A fesztivál programjában 26 előadás szerepel, amelyek közül 17 versenyben is indul. A közönség több helyszínen élvezheti a különféle műfajú előadásokat, köztük vígjátékokat, nagy operetteket, drámákat, monodrámákat és egy világhírű musicalt is. Az előadások helyszínei a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza, a Zsinagóga és a Refi Színpad. A fesztivál igazgatója Nyakó Béla, akit telefonon hívtam fel. Már 36 éve megszakítás nélkül sikerül létrehozni ezt a fesztivált. Azért ez mai világunkban azt gondolom, hogy nagyon komoly teljesítménynek tekinthető.
Igen, mi is ezt gondoljuk, és hát el kell mondjuk, hogy a szerencse is mellénk állt a covidos időszakban, mert pont az a két hónap volt, az a július végétől szeptember elejéig időszak, amikor augusztusban meg tudtuk rendezni a fesztivált. Egyébként mindig június utolsó hétvégén van a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja, és azért is ez a nevünk, mert a határon túli színházak kérték, hogy ez legyen a nevünk, mert hogy amikor beléptünk közösen az Európai Unióba, akkor azt mondták, hogy okafogyottá vált ez a határon túli kifejezés, és érdekes módon az idei fesztiválon van már az, hogy magyarországi előadások is szerepelnek, és nem csak koprodukcióban.
26 előadást láthat majd a közönség, és ezek közül 17 versenyben szerepel, ami ugye azt jelenti, hogy zsűri is van, és díjazzák a különféle produkciókat.
A verseny előadásokat egy 5-tagú zsűri bírálja el, név szerint Elek Tibor irodalomtörténés, Lökösi Ildikó dramaturg, Nagy Katica színművész, Pataki András rendező, és Tapasztó Ernő színész rendező. A 17 versenyeladás között nem nagyon tudnék különbséget tenni, illetve megjelölni bármelyiket is, mert azt gondolom, hogy úgy válogattuk ezeket az előadásokat, és minden évben arra törekszünk, hogy az évad legjelentősebb előadásait hozzuk el ide Kisvárdára, és aki ellátogat ide, az egy keresztmesszet kaphat a határon túli magyar színjátszás idei évadjából. Ez a tervünk, hogy a fiataloknak minden évben tartunk ilyen kis workshopokat, és azt gondoljuk, hogy később belőlük, illetve az ő holdudvarokból lesz a színház látogatók köre.
Úgy látom, hogy a Baladipe Színháznak az igazgatója Balázs Zoltán fogja vezetni a workshopokat.
Igen, ő az aranybogár módszerét fogja bemutatni, ami nagyon elterjedt, nagyon érdekes, és a diákok nagyon szeretik.
Az idén van díszvendég, méghozzá a Székely udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház. Ők a 25. évfordulójukat ünneplik.
A Tomcsa Sándor Színház két előadással mutatkozik be a fesztiválon. Az egyik a Parasztopera című előadásuk, amit június 23-án vasárnap láthat a közönség. A másik pedig az Öreg Király Hagyatéka, egy bábjáték, egy mesejáték, amivel a kicsiknek szeretnénk kedveskedni. Ezen kívül még egy 25 évről szóló kiállítást is bemutatnak nálunk. A fesztivál egész ideje alatt látható lesz ez a kiállítás. Valamint láthatunk egy olyan filmet, ami a Felvonásokon átcímet viseli. Az is szintén az elmúlt 25 évről szól ez a dokumentumfilm. Ezt pedig minden nap meg lehet tekinteni itt a művelődési központban, mert egy termet alakítottunk ki, és bárki bármikor meg tudja nézni ezt a filmet, ami körülbelül egy órás.
Nagyon szép esemény lesz, és szintén egy félig meddig kerek évfordulóhoz kapcsolódik, hogy Farkas Ibolya színművész 85. születésnapján fogják köszönteni, és ő pedig Marosvásárhelyen él, és a Marosvásárhelyi Spektrum Színház képviseletében jelenik majd meg.
Így van, 65. évadját tölti a színészi pályán, és ez egy ilyen jutalom előadás is számára. Tatár Rózsának az Adi és Adél című előadását fogja bemutatni.
Érdekes, hogy mondta ugye, hogy nem csak határon túli, hanem magyarországi magyar színházak is szerepelnek az idei programban, de ami még érdekesebb, még egy plusz, hogy a Szemmelweis című filmet is levetítik. Éppen tegnap jöttem haza a Magyar Mozgókép Fesztiválról. A Szemmelweis a legjobb film lett, és a legjobb rendező pedig Koltai Lajos lett. Ugye Nagy Katica pedig ül a zsűriben, aki a női főszerepet játsza.
Én is láttam a filmet ezelőtt, vagy másfél hónappal itt Kisvárdán a Kisvárdai moziban, és úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne a közönségnek is bemutatnánk, és amikor a Katica elvállalta a zsűritagságot, megbeszéltük, hogy tartanánk itt egy ingyenes bemutatót, és utána pedig egy beszélgetést vele, és még egy másik színésszel, aki meglepetés vendég lesz.
Tehát akkor Nagy Katica személye indukálta tulajdonképpen azt, hogy akkor legyen filmbemutató, és hogy Szemmelweist nézzünk?
Tulajdonképpen igen, a Szemmelweis saját magát is indukálta, mert egy olyan fantasztikus film, legalábbis mi úgy gondoltuk, és mindig szerettük volna populáris legyen a fesztivál, ne csak színházi előadások. Próbálunk a zené és szórakoztató előadások felé is tendálni a Refi színpadon.
És hát pont a Refi színpad ugye az a hely, ahol vannak az úgynevezett egyéb előadások. Orlai produkciótól kezdve például a Lavinát be fogják mutatni, és még sok olyasmit, ami nem versenyprogram, de nagyon szórakoztató előadások is véletlenül fogják vonzani a közönséget.
Igen, erre törekedtünk. A református iskolának a színpadja, amit Refi színpadnak nevezünk, ez egy szabadtéri színpad, egy 500 férőhelyes nézőtérre rendelkező játszóhelyszín, és itt ilyen populárisabb előadásokat próbálunk bemutatni, illetve a mi saját produkciónkat is, amit a Mandala Dalszínházzal közösen futott be a Kisvárdai Várszínház, ez a Miniszter Félrelép című produkciót is.
Ma kezdődik a Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválja. A fesztivál igazgatóját, Nyakó Bélát hallották. Június 22-én lesz a Múzeumok Éjszakája,
szokásosan a Szent Iván éhez legközelebb eső szombaton. Az idén közel 450 közgyűjtemény, mintegy 2500 programmal készül. Egész este tálatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel, interaktív eseményekkel, workshopokkal, családi és gyermekprogramokkal, valamint egyéb érdekes meglepetésekkel várják az érdeklődőket. Az ország legnépszerűbb kulturális rendezvényének szervezői abban bíznak, hogy idén a látogatók száma eléri, vagy akár meghaladja a tavalyi rekordszámú közel 380 ezres regisztrált belépést. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális eseményének az idén két kiemelt helyszíne lesz. Székesfehérvár és Esztergom. De természetesen szerte az országban mindenhol készülnek a múzeumok számos programmal, ezekről a muzej.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. Most kiemelek két helyszínt a 450 közül. Új időszaki kiállítás nyílik a Nemzeti Múzeumban, a Kertész Kópiák című tárlat és a kísérő programjai a múzeumok éjszakáján mutatkoznak be. A most nyíló, világpremiernek számító tárlat egy sorozat második állomása Esztergomtól veszi át a stafétát, amely a 2021-ben New Yorkból vásárolt kertész képekből válogatva sosem látott alkotásokat mutat be. A tárlat a fiatal André kertészt és az útkeresését mutatja be, még a világhírnév elérése előtt. A másik általam ajánlott helyszín Pannonhalma. A múzeumok éjszakáján a Bazilika 800 emlékében igazi zenei időutazásra hívják a közönséget a Boldogasszony kápolnában. A Tobajdi Ádám és Osztrosics Eszter művészházas pár által összeállított különleges repertoár a kápolna 1820-ban épült és 2023-ban teljes körűen felújított orgonáján és hegedűn szólal meg az ő előadásukban. Műsorukból nem hiányozhat a barokkor egyik legnagyobb zeneszerzője, Johann Sebastian Bach sem. város titkai és egy város újabb titkai. Budapesti legendák, legendás budapestiek. Kordos Szabolcs Budapest szerelmese, és két nagy sikerű könyvet is írt már a városról. De már készül a harmadik rész is, mert mindig újabb és újabb történetekre bukkan a szerző. Hogyan született az első kötet? Erről kérdeztem.
Ugye ön elkezdte ezt a műfajt a Palota negyed titkaival, ami azért egy szűkebb területre fókuszált, jelesül ott a 8. kerületnek a gyönyörű Palota negyedére, inkluzíve a Magyar Rádió nagy-nagy tömbjét is, ahol vannak paloták is, és vannak kevésbé szép épületek, de ott például van egy bunker, tehát azért is érdemes majd erről beszélgetni. Tehát a Palota negyedből elindult. Hogy ez egy blog volt, vagy van is még?
Most éppen szünetel, de majd életre keltem, hogyha egy picivel több időm lesz. Ez várhatóan a mostani könyv leadása után fog megtörténni. Az egész úgy indult, hogy én elköltöztem. Én nagyon szerettem a Palota negyedben lakni, de különböző okok miatt egy pár évre elköltöztem, és nem éreztem magam annyira jól, pontosan jól éreztem magam, mert a város újabb szegletét ismerettem meg, de mégis a honvágy az kínzott. És amikor visszaköltöztem a Palota negyedbe, akkor annyira megörültem ennek a ténynek, hogy elkezdtem kutakodni, hogy oké, hogy ennyire szeretem ezt a környéket, meg ennyire visszahúzod, érdemes lenne jobban is megismerni, mert rengeteg történet lenne itt. Hogy mi miért van, melyik épületnek mi a sztoria, és hát mivel kezdi az ember, én a saját épületemmel, Bródy Sándor utca 46-ban lakom, ez a Gutenberg tér felé esik, és annak a háznak a sztoriát göngyölítettem fel elsőként, és ez valami szenzációs volt. Egy kövesgyűri lovag Freistatler Jenő Pasa nevű úriember építette, akinek annyira kacifántos az élettörténete, mint a neve, és hát elég nagy nőből volt, valószínűleg ennek is tudható be, hogy két ledér hölgy van a homlokzaton, és ezt igazából a nagy szerelmének építette, akit aztán a lányává fogadott. Na ez egy bonyolult sztori, most nem is mennék bele, de lényeg az, hogy ennyire jó volt az első történet, és akkor mentem tovább. És akkor beleütköztem két házzal arrébb Jókai Mór egykori otthonába. Aztán abban a házban, amiben Szendrei Júlia meghalt. Aztán a teljes magyar arisztokráciának, legnagyobb családoknak, a Festeticseknek, Eszterháziaknak, Károlyiaknak a palotáiba. Ugye a Palota negyedet azért hívják így, kicsikét gúnyosan Mágnás Fertálynak is nevezték annak idején, mert hogy itt voltak a nagy családoknak a palotái, trendi lett itt építkezni, tehát az Eszterháziak, a Károlyiak, a Festeticsek, Almás, tehát nagyon sok családnak volt itt palotája, és mellettük pedig az új gazdagok is örömmel jöttek ide, tehát itt van például ugye Törlei palota, most az új gazdagot úgy értve, hogy azért ők a saját erejükből lettek, de mégis csak hirtelen váltak gazdaggá, úgyhogy a Svinteknek is van, akik szeszgyárat üzemeltettek. Az is egy rettentő érdekes történet. A Tibi Csoki jártójának is ott volt az első üzeme. Az első igazi startupernek, Törlei Józsefnek is volt ott gyára.
Bent a Palota negyedben?
Igen.
Mert
igen.
Hogy Törleivel elutazunk még Budafokra is, tehát van egy másik fejezet.
Jó. Hát igen, ők azért a városon átívelő a sztori. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy ami a Palota negyedben nem történt meg, az nem is érdekes. Hát hogy azt nézzük, hogy itt lakott Jókai Mór, Mikszáth Kálmán pedig egy 300 méterrel arrébb, és Babics Mihály, Pilinszky, Karinti, Arany János, Jászai Mari, Bródy Sándor, hát ugye már az utcáról beszélünk. Tehát, hogy gyakorlatilag nem nagyon tudunk olyas valakit megnevezni a kulturális és politikai térből, aki ne a Palota negyedben lett volna tevékeny. És arra jöttem rá, hogy ez annyira jó, hogy valószínű másokat is érdekelhet. És ugye eleve újságíró vagyok, plusz elég sok könyvet is írtam már, úgyhogy nem állt tőlem távol maga az, hogy könyvet írok ebből, de azt ki kellett terjeszteni ugye egész Budapestre. Legalábbis én úgy gondoltam, hogy sokkal izgalmasabb volna az, hogy sokkal befogadhatóbb volna az olvasók számára, ha nem csak a város egy szűk szegletéről szól, pár utcányi terület ugye a Palota negyed, és akkor elkezdtem még szélesebben kutakodni, és hát ebből lett aztán a könyv.
Egy város titkai, és egy város újabb titkai. Budapesti legendák, legendás budapestiek. A könyvek szerzőjével, Kordos Szabolccsal a holnapi kávéházban belemelegszünk a történetekbe. Új oldaláról ismerhetjük meg például Szendrei Júliát, Rejtő Jenőt, Karádi Katalint, Örkény Istvánt vagy Antal Imrét. Addig is búcsúzom, ez volt mára a merítés. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották. Thank you.